frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. szeptember 27-én szombaton szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsor ismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Megvallom, Uram, s hálát adok neked, hogy belém teremtetted képedet, hogy reád emlékezzem, reád gondoljak, téged szeresselek. De az annyira eltörlődött vétkeim rátelepedésével, annyira elhomályosult a bűnök füstjében, hogy nem képes arra, amire teremtetted, ha csak te nem újítod meg, s nem változtatod át.
Hallgassák meg híreinket! A kormány szerdai ülésén döntött az Antifa terrorszervezetté nyilvánításáról, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A kormányfő kifejtette, felállítanak egy nemzeti listát, amellyel a terrorszervezeteket listázzák, és azokkal szemben a legszigorúbban járnak el. Kijelentette, a kormánynak élen kell járnia a tekintetben, hogy a tettek és a bejelentett törvényellenes szándékok nem maradhatnak jogkövetkezmények és megtorlás nélkül. Míg a jelenlegi kormány mindig az adócsökkentés kormánya, ellenfelei, a baloldali pártok, ideértve a Tisza pártot is, mindig adóemelést akarnak, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, valóságos adóforradalom történik Magyarországon 3-4 lépésben, és igaz, hogy ez körülbelül 4000 milliárd forintot hagy kint a családoknál, tehát a kormány 4000 milliárd forinttal lesz soványabb, de a családok ugyanennyivel lesznek gazdagabbak, vastagabbak. Úgy értékelt, szerinte ez jó, minél több pénz marad a családoknál, annál jobb. Az ellenzéki pártok azt gondolják, hogy elveszik az emberektől és a cégektől a pénzt, és utána szétosztják úgy, hogy a világ igazságosabb legyen. Én meg azt tanultam, hogy ennek a vége gazdasági csőd, és a végén mindenki rosszul jár, jegyezte meg a miniszterelnök. a Tisza párt vagyonadót akar bevezetni, és ha bevezetik, akkor mindenkinek vagyonbevallást kell készítenie, és megint az állam fogja ellenőrizni az emberek vagyonát, tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, a vagyonadó bevezetése esetén fel kell állítani egy vagyonkatasztert, amit ellenőrizni fognak, vagyonosodási vizsgálatok jönnek. Az ország kedvező adottságainak köszönhetően a geotermikus energia a magyar zöldgazdaság vezető ereje lehet, mondta az energiaügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lantos Csaba a rendezvény megnyitóján kiemelte, a geotermikus energia megfizethető és kiszámítható, az energetikai piac ingadozásaitól független forrás, amely legfőképp a hőtermelésben hasznosulhat. Magyarország az első 5 európai állam közé került azzal, hogy 2010 óta a 4-szeresére növelte a geotermikus hőtermelési kapacitásait, és a Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció alapján 2030-ig további 2-szeres bővülés várható. Megnyílt az elektronikus felület, így péntektől október 21-ig jelentkezhetnek a hazai vállalkozások az energetikai korszerűsítésekre ösztönző programcsomag negyedikként megnyíló felhívására. A pályázat a piacról még hiányzó innovatív technológiai fejlesztések, jelentős tudományos, műszaki újdonságtartalommal rendelkező termékek, prototípusok, szolgáltatások létrehozását támogatja, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Ismertették, a 13 milliárd forint vissza nem térítendő forrás 11 célterületen megvalósuló alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre fordítható. Végül az időjárásról. Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik, szakadozik ugyan a felhőzet, de maradnak erősen felhős területek is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat, a keleti északkeleti szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet szombaton 15 és 21 fok között várható. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. A betlehemi polgármester Leó pápánál. A legfontosabb reményt adni a lakosságnak. Hármas kiállítás a Római Magyar Akadémián. Szobrok, fotók, egyházi díszlettervek. Páter Vértesaljai László tudósítása.
A betlehemi polgármester Leó pápánál. A legfontosabb reményt adni a lakosságnak. Maher Nicola Cannavati, Betlehem polgármestere interjút adott a vatikáni médiának, miután szerdán az általános pápai audiencián találkozhatott a Szentatyával. Meg kell állítani a háborút, és meg kell őrizni a Szentföldön a keresztény jelenlétet, ugyanis a Szentföld élőkövek nélkül csupán egy múzeum, figyelmeztet a polgármester. Elvitte magával 14. Leó pápához a lakosság aggodalmát, a békére és a reményre szóló felhívást a Szentföld számára Betlehem új polgármestere Maher Nicola Cannavati.
The first letter that I wrote when I became the mayor of Bethlehem was a letter to the Pope, because we believe that from here we can do many things and we can support our people.
Valójában az első levél, amit megírtam, miután Betlehem polgármestere lettem, a pápának szólt, mivel hisszük, hogy innen nagyon sok mindent lehet tenni, és támogathatjuk a lakosainkat, mondta el a vatikáni médiának adott interjúban. A kivándorlás miatt tovább folytatódik Betlehem és más palesztin városok elnéptelenedése. Ezzel szegényedik a keresztény jelenlét a Szentföldön, fejtette ki Cannavati. Az emberek elhagyják Betlehemet, elhagyják Palesztinát, amiatt, ami történik. A Betlehem körüli telepesek már-már vetekednek a város lakosságával, nagy nyomást gyakorolva a készletekre. A májusban kinevezett polgármester elmondta, hogy 14. Leó pápa válaszolt kérésére, hogy találkozzanak.
And I had a good time explaining to the Pope how important to intervene in what's happening in Palestine, in Gaza, in Bethlehem, and to preserve the living stones of the Holy Land. Because the Holy Land without the living stones is just a mere museum.
Abban az örömben volt részem, hogy elmagyarázhattam a pápának, milyen fontos beavatkozni abba, ami Palesztinában, Gázában, Betlehemben zajlik, és megőrizni a Szentföld élőköveit, mivel a Szentföld élőkövek nélkül csupán egy múzeum. Mielőtt Betlehemről beszélek, mindig imádkozom, mondta. És ez volt az első mondat, amit a pápának mondtam, hogy be kell avatkozni, és meg kell állítani ezt a háborút, megállítani, ami a népünkkel történik Gázában. Azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb dolog, amiről beszéltünk. Ő pedig egyetértett. Maher Nicola Cannavati drámai képet festett arról, milyen ma az élet Betlehemben. A város korábban 37 négyzetkilométer kiterjedésű volt. Most a területfoglalások, telepesek és az elválasztó fal után, ami elszakította Betlehemet testvérétől és szívétől, Jeruzsálemtől, történetében először sok problémával kell szembenéznünk. A polgármester újból aggodalmának adott hangot, amiért a palesztin területeken csökken a keresztények száma. Jelenleg csak 168 ezeren vannak a Szentföldön, míg több mint 4 millió keresztény palesztin él az egész világon. Ez önmagában is mutatja, mekkora nyomás nehezedik ránk. Cannavati azt is kiemelte, hogy törvény szerint a betlehemi polgármesternek kereszténynek kell lennie. Ezt a szabályt megtartották a palesztin vezetők, mert meg akarják őrizni a keresztény közösséget, a legősibb keresztény közösséget a világon, amely Betlehemben él, a Szentföldön, Palesztinában. Mindazonáltal sokan továbbra is elvándorolnak.
It breaks my heart anybody to leave Bethlehem.
Megszakad a szívem, valahányszor valaki elhagyja Betlehemet. Az elmúlt évben több mint 1000 keresztény kapta meg a jóváhagyást, hogy Kanadába, az USA-ba és más országokba emigráljon. A betlehemi gazdaság az idegenforgalomra és a zarándokok vendégül látására épült. A 2 éve kezdődött háború azonban ezt teljesen tönkretette. Óriási visszaesést tapasztaltunk, egészen 0%-ig menő csökkenést. Valamennyi szálloda, összesen 84, teljesen bezárt. Az ajándékboltok, azok a műhelyek, ahol a gyönyörű tárgyakat állították elő olajfából, gyöngyházból, és ahol a jellegzetes betlehemi ékszereket készítették, mind zárva vannak. Teljesen zárva, panaszolta a polgármester. A munkanélküliség 14%-ról 65%-ra nőtt, és mint tudják, az emberek ki vannak tiltva a munkalehetőségekből az izraeli területen. Több mint 120 ezer betlehemi lakos a városon kívül dolgozott. Egyesek kölcsönöket vettek föl, és most kenyér sem jut nekik az asztalra. A vízhiány és a mozgásszabadság korlátozása tovább rontják a helyzetet, megfojtva a lakosságot. A polgármester elmondta, hogy a vizet fejadagra mérik, mivel Betlehemben a palesztinoknak nem engedik meg, hogy ássanak és hozzájussanak saját vízforrásaikhoz. Az izraeliektől vesszük a vizet, és ők csak 1/5-ét adják el nekünk annak, ami egy ember napi vízfogyasztásához szükséges lenne. Betlehem bizonyos részei víz nélkül maradnak akár 50 vagy 60 napon át. Tovább súlyosbítja a helyzetet az, hogy több mint 134 ellenőrző pontot állítottak fel a városon belül is, amelyek akadályozzák a szabad mozgást, és nem csak szabadságuktól fosztják meg az embereket, hanem a lehetőségtől, hogy ellássák családjukat és jövőt építsenek. A polgármester szerint a növekvő szolidaritás érzés, amelyet az elmúlt időszakban tapasztalt Olaszországban és más országokban is, nagyon sokat jelent. Hiszem, hogy ez több reményt ad a lakosságnak. Tudni azt, hogy valaki gondoskodik rólunk, hogy nem vagyunk elfelejtve. Kenavati kiemelte, hogy a latin pátriárkátus és a helyi papság támogatása adja a legnagyobb reményt, amit Betlehemben kapnak. A nemzetközi közösséghez fordulva azt kérte, hogy segítsék a helyi szerveződéseket. Támogassák a lakosságot, hogy ne vándoroljon el. Ez a legfontosabb, amit igyekszünk ebben a pillanatban tenni, mondta még a vatikáni médiának adott interjúban a betlehemi polgármester.
Hármas kiállítás a Római Magyar Akadémián a szobrászat, a fotodokumentáció és a barokk egyházi díszlettervek darabjaiból. Róma sűrű belvárosában a Michelangelo tervezte Farnese palota mellett a Tiberis parti Via Giulian magasodik a Borromini féle Falconieri palota, ahol immár 100 éve gyökeret vert a magyar kultúra. És hogy mennyire élnek azok a gyökerek, mutatja a most szeptember 18-án tartott évadnyitó gazdag programja, amelyen egyszerre 3 kiállítást nyitottak meg. Trikolóros, színe is fordítottja, magyar és olasz kulturális zászlóbontás volt ez, amely Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója köszöntötte vendégeket, akik számára az intézmény ebben az évben nem csak a hagyományos olasz-magyar kapcsolataiból merített, hanem az idei Szent Évet is gazdagítja sokféle és gazdag eseménnyel, nem is csak Rómában, hanem Itália egyéb városaiban is. Az őszi évadnyitó szezon 3. kiállítás megnyitása is sok szempontból kötődik a Szent Évhez. A Római Magyar Akadémia küldetése, Gerevics Tibor, az alapító és első igazgató kora óta mindig is az volt, hogy dinamikusan rezdüljön együtt a világ nagy eseményeivel a magyar művészet és kultúra legkiválóbb alkotásain keresztül. Az akadémia földszintjén 3 egymásban nyíló teremben avatták fel az Utak, Lestrade nevű kiállítást Rétfalvi Sándor, Kígyós Sándor, Pasquale Nini Santoro és Amerigo Tot emlékére, amelyen az élet és alkotás útkereszteződésein találkozó szobrászművészek alkotásaiból nem csak az alkotókat, hanem baráti kapcsolataikat is ki lehet olvasni. Az emeleti nagyfolyóson Osztás címmel színes fotókon 10 mai történetet lehet látni a Pannonhalmi Főapátság Szent Mártonév alkalmából rendezett kiállítása anyagából. Végül az épület homlokzatán és a belső díszudvarban felfüggesztett transzparensekből álló harmadik kiállítás Ég és Föld a színpadon Jezsuita díszlettervek Rómában címmel a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében a katolikus hit, a barokk színház és a grafikai technikák szoros kapcsolatát mutatja be, amelynek anyaga az Országos Színház Történeti Múzeumban őrzött soproni Jezsuita díszlett könyvből merített. Először a Lestrade, az utak című kiállítást tekintsük meg. Az út tekintheti a művész pályájának, de épp úgy sorsának is, amelynek ő maga csak részben alkotója, hiszen az útja adott korban valósul meg, és konkrét földrajzi körülmények közt kanyarog. A fő úton a mester, Amerigo Tot, Tóth Imre jár, már csak koránál fogva is, hiszen 1909-ben született Fehérvárcsurgon, és éppen Rómában hunyt el 1984-ben. Őt követi az 1933-ban született olasz Pasquale Nini Santoro, majd az 1941-es születésű Rétfalvi Sándor, végül pedig Kígyós Sándor, aki 1943-ban látott napvilágot. Útjaik nem csak keresztezték egymást, hanem össze is fonódtak. Eképpen adhatnánk címként a kiállításnak akár a fonatok nevet is. Amerigo Tot a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán tanul rajzolni, majd a dessaui Bauhausban képezi tovább magát. 1933-ban a hatalomra kerülő nemzeti szocialisták deportálják a Bauhaus növendékeit, köztük őt is, ám sikerül megszöknie, és útja gyalog, mint az apostoloké, gondviselésszerűen Rómába vezet, ahol kezdetben utcai alkalmi rajzokból haléktalanként tengeti az életét, majd a Római Szépművészeti Akadémián tanul. 1934 tavaszán kerül ösztöndíjasként a Római Magyar Akadémiára, majd onnét 37-ben a római művészek Via Margutta környéki világában él. Kerámiával is foglalkozik, és lassanként belenő az olasz művészet élet közepébe, amit segít filmekben is mutató színjátszó tehetsége. 1953-ban megnyeri Róma termini főpályaudvarának homlokzatára kiírt pályázatot. 62-ben a velencei Biennálén saját kiállítása jelenik meg. Baráti kapcsolatba kerül hatodik Pál pápával, aki a 70-es évek elején számos megbízással látja el, ekkor készül a Szent Péter Bazilika 5. bronzkapuja számára tervezett a Mag apoteózisa alkotása. A 80-as években kezdődik az utak találkozása, amikor Amerigo Tot meghívására Rétvári Sándor és Kígyós Sándor ösztöndíjasként a Római Magyar Akadémiára kerülnek azzal a kifejezett céllal, hogy a mester segítségével megismerkedjenek a bronzöntés, otthoni már elfeledett viaszveszejtés technikájával. Ez egy olyan fémöntési eljárás, amelynek során az égetett agyakköpenybe viaszból öntött és melegítéssel kiolvasztott modell helyét folyékony fémmel töltik ki. Amerigo Tot mindkét magyar szobrászal személyes baráti kapcsolatot is ápolt, és nagyon örült, hogy Rétvári Sándor a pécsi újvári öntődében bevezette a régi új eljárást. 1984-ben meglátogatta a fiatalon halálos betegséggel fekvő tanítványát, Kígyós Sándort, talán nem is sejtve, hogy egy hónappal később ő is befejezi az életét. Lám nem csak útjaik, de azok vége is összefonódik. A kiállító termékben a plasztikák mellett a szobrászok rajzai is láthatók, amelyek az alapgondolatokat hozzák fel. Egyúttal a vonalvezetéssel jelzik, ki mennyire mestere a képzőművészetben nélkülözhetetlen grafikának, hiszen minden a vonallal kezdődik. Így például imponáló biztonság vezette Kígyó Sándor kezét, ahogy egyetlen lendülettel, folytonos vonalvezetéssel hajlítgatja alakjait, nem is csak papíron, hanem a kőben is. A bronzba öntött, márványba faragott szobrok, üzenetek az élet hajlékony természetéről, az élet fájáról, a föld alatt rejlő, csendben születi és oda a temetőbe visszatérő útjairól. A Szent Márton hegyi Pannonhalma ősi földjének szülötte, maga a névadó inspirálta az Osztás Sharing című fotokiállítást, amidőn Amiens városkapuja előtt egy kardvágással megosztotta a katonaköpenyét egy didergő koldussal. 1700 éve magasra emelt példája nem csak 10x10, hanem 1000x100 formában testesül meg szerte a világon. Ezek közül emelte ki 10 olyan jóban osztozkodó életpéldát, amely a mai világba oldja Szent Márton szívmelegítő katonaköpenyét. Balázs Attila, Pályi Zsófia és Hajdú D. András fotoművészek örökítettek meg 10 képben 10 témát az osztozás máig élő örökségéből. Ilyenek a koraszülötteken segítő nyíregyházi szemorvos, a maguk közé Down-kóros iskolásokat befogadó osztályközösség, a vak gyerekekkel foglalkozó lovas terapeuta, a hátrányos helyzetű kamaszoknak fogodzót nyújtó cigány foci edző, a hallgatóival közösen fellépő színművész, a szabolcsi falusiaknak munkát szervező evangélikus lelkész, az 5 saját gyermeke mellé még 4 befogadó család, a Kongóban dolgozó misszionárius szemorvos, a fővárosi időseket látogató gondozónő, és végül az idős tanyasiakon segítő nyíregyházi rendőr. 3 időív fogja egybe a 10 témát, a gyermek, a felnőtt és az öregkor hétköznapi világát, amelyben a szeretet egyszerű gesztusai teszik hitelessé a szereplőket, a készfogás, a biztató mosoly, az érintés, az ölelés, és leggyakrabban az egyszerű konkrét jelen lét révén. Egyikük sem szupersztár, de mindegyik elkötelezett a küldetésében, és ki is tart benne. Meghosszabbított Márton-féle katonaköpenyek. És végül a 3. kiállítás már a Via Giuliáról rán kiállt, hiszen a falkonyéri palota homlokzatára felfüggesztett barokk színpad jelenetek színes transzparensei épp a döntő mértékben barokk Rómában nem csak helyben vannak, hanem be is csalogatnak, hogy megnézzük a folytatást a szökőkutas benső díszudvarban. Ég és föld a színpadon címmel jezsuita barokk díszlettervek láthatók, amelyek a Magyar Művészeti Akadémia kiállítása az örök városban, valójában ott, ahol a barokkor testet öltött a maga életstílusával és művészeti kifejeződéseivel. 1552 óta itt működött a Collegium Romanum, a jezsuiták római kollégiuma, a Gergely Egyetem elődje, ahol a diákokat épp a misztérium játékok, a vallásos színház világával és a hozzátartozó háttér jeleneteivel készítették fel az élet színpadára. Mögötte egy nagyon tudatos pedagógia állt, amely nem csak láttatta az ég és a föld között felfüggesztett világot, hanem a tanulókat be is vonta a választás, a döntés és a megvalósítás eleven kalandjába. Ez a szemlélet került az 1636-ban alapított soproni jezsuita kollégiumba, amelynek könyvtára őrizte egykor ezt a díszlett könyvet, amelynek példái a jezsuita oktatásban és ünnepi előadásokban a díszlet és látvány mintaképei voltak. Szeptember 18-án a tálat megnyitóján Rátóti Zoltán színművész, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke mondott köszöntő beszédet. A 3 kiállítás a Római Magyar Akadémia épületében ingyenesen megtekinthető.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány szerdai ülésén döntött az Antifa terrorszervezetté nyilvánításáról, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A kormányfő kifejtette, felállítanak egy nemzeti listát, amellyel a terrorszervezeteket listázzák, és azokkal szemben a legszigorúbban járnak el, kijelentette. A kormánynak élen kell járnia a tekintetben, hogy a tettek és a bejelentett törvényellenes szándékok nem maradhatnak jogkövetkezmények és megtorlás nélkül. Míg a jelenlegi kormány mindig az adócsökkentés kormánya, ellenfelei, a baloldali pártok, ideértve a Tisza pártot is, mindig adóemelést akarnak, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, valóságos adóforradalom történik Magyarországon 3-4 lépésben, és igaz, hogy ez körülbelül 4000 milliárd forintot hagy kint a családoknál, tehát a kormány 4000 milliárd forinttal lesz soványabb, de a családok ugyanennyivel lesznek gazdagabbak, vastagabbak. Úgy értékelt, szerinte ez jó, minél több pénz marad a családoknál, annál jobb. Az ellenzéki pártok azt gondolják, hogy elveszik az emberektől és a cégektől a pénzt, és utána szétosztják úgy, hogy a világ igazságosabb legyen. Én meg azt tanultam, hogy ennek a vége gazdasági csőd, és a végén mindenki rosszul jár, jegyezte meg a miniszterelnök. A Tisza párt vagyonadót akar bevezetni, és ha bevezetik, akkor mindenkinek vagyonbevallást kell készítenie, és megint az állam fogja ellenőrizni az emberek vagyonát, tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, a vagyonadó bevezetése esetén fel kell állítani egy vagyonkatasztert, amit ellenőrizni fognak, vagyonosodási vizsgálatok jönnek. Az ország kedvező adottságainak köszönhetően a geotermikus energia a magyar zöldgazdaság vezető ereje lehet, mondta az energiaügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lantos Csaba a rendezvény megnyitóján kiemelte, a geotermikus energia megfizethető és kiszámítható, az energetikai piac ingadozásaitól független forrás, amely legfőképp a hőtermelésben hasznosulhat. Magyarország az első 5 európai állam közé került azzal, hogy 2010 óta a négyszeresére növelte a geotermikus hőtermelési kapacitásait, és a Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció alapján 2030-ig további kétszeres bővülés várható. Megnyílt az elektronikus felület, így péntektől október 21-ig jelentkezhetnek a hazai vállalkozások az energetikai korszerűsítésekre ösztönző programcsomag negyedikként megnyíló felhívására. A pályázat a piacról még hiányzó innovatív technológiai fejlesztések, jelentős tudományos, műszaki újdonságtartalommal rendelkező termékek, prototípusok, szolgáltatások létrehozását támogatja, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Ismertették, a 13 milliárd forint vissza nem térítendő forrás 11 célterületen megvalósuló alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre fordítható. Végül az időjárásról. Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik, szakadozik ugyan a felhőzet, de maradnak erősen felhős területek is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat, a keleti észak-keleti szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet szombaton 15 és 21 fok között várható. Híreket hallottak.
Trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Maybe the famine or the fear.
have. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. Take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Adalbert, Damian, Damos, Kozma és Mirabella nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. Az Adalbert germán eredetű név jelentése nemes fény, fénylő nemesség. A Damian görög latin eredetű név, a Damianus név származéka, jelentése a népből származó, legyőző. A Damos a Damian rövidített, kicsinyítő képzős változata. A Kozma latin eredetű név a Kozma névből származik, jelentése dísz, ékesség, dicséret. A Mirabella szintén latin eredetű, jelentése csodálatos. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.
Kicsit pislog még. magasságba nem beszélhet. Hívja őt egy nap az öreg király. Hova mennél, szép leányom, gyere hozzá.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van az Idegenforgalom világnapja. Az Idegenforgalmi Világszervezet határozata alapján 1980 óta évente megtartják világszerte az Idegenforgalmi világnapot. Ma van a vasút születésnapja, annak emlékére, hogy megnyílt az első vasúti pálya Angliában, Stockton és Darlington között. 1884-ben ünnepélyes keretek között megnyílt a Budapesti Operaház. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke, a neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek működtek közre, többek között Tammor, Lotz Károly és Székely Bertalan. A nyitó előadáson Ferenc József császár jelenlétében a Bang-ben első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel vezényletével. 1984-ben ugyanezen a napon szintén díszelőadással nyitották meg a felújított 100 éves operaházat. 1533-ban megszületett Báthori István erdélyi fejedelem, Lengyelország királya. Teljes nevén Somjai Báthori István, a későbbi erdélyi fejedelmek őt, mint a Hunyadi Mátyás óta legsikeresebb magyar politikus tekintették példaképüknek, követték azon koncepcióját, hogy Magyarországot Erdélyből kiindulva is lehet egyesíteni. 1832-ben megszületett Torma Zsófia, régész, az első magyar női régész, és lehetséges, hogy a világon is az első női régész. Édesapja Torma József történész, testvére Torma Károly, régész, országgyűlési képviselő. 1921-ben Vácon megszületett Jancsó Miklós, Kossuth-díjas filmrendező. Jogot, néprajzot és művészettörténetet tanult a Kolozsvári Egyetemen, majd 1950-ben Budapesten a Színművészeti Főiskola filmrendezői szakán is végzett. az 50-es években híradófilmek készítésével kezdte pályáját, 1958-ban pedig megrendezte első saját játékfilmjét, a Harangok Rómába mentek címmel. Későbbi filmje a 19. századi betyár történetet feldolgozó Szegény legények rengeteg fesztiválon nyert díjat, illetve kapott jelölést. Az 1970-es évek elején Olaszországban élt, 1975-től pedig színházi darabokat is rendezett. 1988-tól címzetes tanár a Színház és Filmművészeti Egyetemen, a 90-es évek elején pedig a Harvard Egyetemen is tanított. Jól felismerhető egyedi képi stílusa miatt több külföldi rendező is példaképének tartja. A Kossuth díjas, Balázs Béla díjas, érdemes és kiváló művészt nemzetközi és hazai fesztiválokon is kitüntették életműdíjjal. 1540-ben harmadik Pál pápa engedélyezte a jezsuita rend működését, amelyet Loyola Ignác alapított Párizsban. A jezsuita rend Jézus Társasága néven alakult 1534. augusztus 15-én. Loyola, aki spanyol katonatisztként súlyos sebet kapott, szentföldi zarándoklata után Párizsba ment teológiai tanulmányokat folytatni. Hat diáktársával alapította meg a Jézus Társaságát, amely szegénységi és szüzességi fogadalmat hirdetett, valamint feltétlen engedelmességet a pápával szemben. Rövid időn belül a jezsuiták fontos szerepet kaptak a politikai és kulturális életben, az ellenreformáció harcosaivá váltak Európában. 1940-ben meghalt Székely Aladár fényképész, aki többek között Ady Endrét, Ripoll Rónait, Bartók Bélát, Eötvös Loránd-ot is fotózta. 1908-ban elsőként nyitott utcára nyíló kirakatos műtermet a József körúton, majd az Andrássy úton és a Váci utcában is volt műterme. Nevezetesek a 20. század elején készült portréi, melyek a magyar művészeti élet kiemelkedő alakjait ábrázolják. A nyugati íróit is fotózta, albumához Ady Endre és Ignótusz írtak előszót. Ady különösen nagyra becsülte művészetét, számos mell és egész alakos képet készített róla. 7 eredeti Ady arcképet tartalmazó albumához Móricz Zsigmond írt előszót. 1986-ban Budapesten meghalt Rutkai Éva színésznő. Kossuth díjas színésznő, kiváló művész. Emlékezetes alakítása a Szent Johanna, a Rómeó és Júlia címszerepe, valamint az Egy pikoló világos, a Butaságom története és a Szimbád című filmek főszerepe. 2011-ben meghalt Makovec Imre építész-politikus. Kossuth díjas, a magyar organikus építészet egyik képviselője, a Magyar Művészeti Akadémia alapítója, örökös tiszteleti elnöke. Első figyelemre méltó munkájának a Paksi templomot tartotta, amely karcsú tűhegyes csúcsban végződő tetőzetével, ívelt kapubejáratával, egyéni stílusával országos hírnevet szerzett tervezőjének. Hasonlóan turista látványosság és stílusának karakteres hordozója a néhány évvel előbb épült siófoki evangélikus templom is. Ennél is korábbi munkája a Farkasréti temető ravatalozójának belső tere, de az ő hírnevét öregbíti a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pilis Csabai épületegyüttese, valamint az egri Bicskei Aladáruszoda épülete is. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Mégis eljöttél. napi fájdalom. A minden napi fájdalom hirtelen messze tűnt nagyon, lepihenni melletted meledik a szívemnek az úton. Lepihenni
I'm not afraid to Kedves hallgatóink, itt a Szent István.